Sziasztok, én Virovácz Péter vagyok, és ez itt az ING Tempó legújabb adása. A mai epizódban az euro-forint árfolyamról fogunk megint beszélgetni, méghozzá azért, mert meglehetősen komoly volatilitást mutatott az árfolyam az elmúlt nagyjából 3 hétben, vagyis április folyamán. Akár azt is mondhatnám, hogy amilyen szeszélyes volt az időjárás most áprilisban, hát nagyjából olyan szeszélyesen mozgott az euro-forint árfolyama is. Hogyha megnézzük, akkor azt tapasztaljuk, hogy itt a választások előtt olyan 367 környékén mozgott az euro-forint árfolyam, és hát ehhez képest ugye az áprilisi csúcspont az 382 volt. És miközben én most ezt az adást rögzítem április 22-én, az euro-forint árfolyam megint olyan 369-370 környékén mozog. Ez most egy korrekció, de ugye ahhoz, hogy arról beszélhessünk, hogy ez egy korrekció, tudnunk kell, hogy mit korrigál a piac, vagy mi változott az elmúlt időszakban. Úgyhogy kezdjük is szerintem rögtön azzal, hogy hogyan jutottunk el 367-től egészen 382-ig, itt április elején, már ami az euro-forint árfolyamot illeti. Nos, én két sokkot tartok igen meghatározónak a forint árfolyam alakulásában. Az egyik ilyen sok a választási eredmény. Ugye szerintem nem kell senkinek bemutatni, kétharmados győzelmet aratott a Fidesz, ami meglehetős meglepetést váltott ki a piacokon. A befektetői közösség, az elemzői közösség ugyanis azzal számolt, hogy szimpla többséggel nyer majd a Fidesz-KDNP, és ehhez képest egy viszonylag könnyű kétharmados győzelmet aratott az egyébként is regnáló pártszövetség. Innentől kezdve tehát azt mondhatjuk, hogy ez volt az egyik olyan tényező, amely egyfajta kockázati prémium sokkot váltott ki a piacon. Noha, én ezt egy kicsikét túlzónak tartom, ezt a reakciót. Ugyanis semmi olyan nem történt, ami ne lett volna benne a pakliban, vagy legalábbis ne láttuk volna már korábban. Hiszen ha arról lenne szó, hogy most először történik olyan, hogy kétharmados győzelmet arat egy párt, akkor azt mondom, hogy teljesen jogos egy ilyen pánikreakció. Hát ehhez képest mi történt? Ehhez képest business continuity, tehát ugyanúgy folytatódik minden, ugyanúgy kétharmada van a Fidesz-KDNP-nek a parlamentben, mint a megelőző ciklusban, vagyis ebből a szempontból sem politikai, sem gazdaságpolitikai tekintetben nem történt érdemi változás. És ilyen esetben, ugye amikor folytonosság van, hát erre szoktuk mi elemzők azt mondani, hogy nincs itt semmi látnivaló, ez nem vált ki érdemi piaci reakciót, tehát ezzel szemben volt egy igen komoly forint gyengülés. Na de nem csak ez áll a forint gyengülés mögött, hanem emellett volt még egy másik tényező, ami, ha úgy tetszik, rátett még egy lapáttal erre a helyzetre. Ez pedig a jogállamisági eljárás bejelentése, majd gyakorlatilag az elindítása. Itt hivatalosan persze elindításról csak akkor beszélhetünk, amikor maga az Európai Bizottság kiküldi a felszólító levelet, amelyben leírja, hogy miről is szól ez a jogállamisági eljárás, miért veti ennek alá Magyarországot, a magyar kormány ezt megkapja, és nyilván itt a piaci elsődleges reakció az volt, hogy bizony-bizony a magyarországi Európai Uniós kifizetések, az EU-s pénzek, hát finoman szólva is bajba kerültek, és nyilván csak a különböző hírek egysorosait olvasva, hát azt tapasztalta a piac, hogy itt 30-40 milliárd euróról is akár lemondhat a magyar kormányzat és a magyar gazdaság, ami nyilván egy nagyon komoly problémát jelentene Magyarország számára, és igazándiból ezt árazta be a piac. Ugyanakkor arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem eszik ilyen forrón ezt a bizonyos kását, hiszen ez az eljárás hosszú-hosszú hónapokon át húzódik majd, nagyjából 6-9 hónapos eljárási időszakról beszélünk, a felszólító levél készhez vételét követően. Vagyis ez egy nagyon lassú lefolyású ügy lesz. Emellett pedig azt is fontos megjegyezni, hogy az Európai Bizottság csak olyan szankciókra tehet javaslatot, vagy pénzmegvonásra tehet javaslatot, amely arányos a feltárt szabálytalanságokkal. Vagyis azzal én azt gondolom kár lenne számolnunk, hogy a teljes Európai Uniós forrásrendszert felfüggeszti az Európai Bizottság javaslatára az Európa Tanács. Összességében tehát nagyon sok, hogy is mondjam, feltételes mód van, és válaszút van még ebben a folyamatban. De persze érthető az elsődleges piaci reakció. Szóval volt nekünk egy választási meglepetésünk, erre jött egy jogállamisági eljárás bejelentés, és ez a kettő összeadódva hozott össze egy olyan kockázati prémium sokkot, amely hatására hát 367-ből egészen 382-ig megugrott a forint árfolyama az euróval szemben. És itt vagyunk most április 22-én a 369-370 körüli árfolyammal, és az elmúlt nagyjából másfél-két hétben azt tapasztaltuk, hogy bizony-bizony, hát van egyfajta visszaigazodás. De mi történt? Egész egyszerűen elfelejtette a piac, hogy itt valami van, valami miatt megijedtek? Nos, részben azt kell mondjam, hogy igen. Mindig az első sokkal legjelentősebb, és utána jön egyfajta kiigazodás, utána érkezik egyfajta megnyugvás. És szerintem nagyjából ezt láthatjuk most a piacokon. Mind a választások okozta sok, mind pedig az uniós eljárás okozta sok, illetve az a tényező, hogy egyre több és több információ lát napvilágot, nos ez nyugtatja a piacokat. Politikai oldalon nyilván alapvetően teljesen mindegy, és erre már rájött a piac, hogy szimpla többség vagy alkotmányozó többség, a feladat ugyanaz. Ki kell igazítani a költségvetést, fékezni kell az inflációt, és rendbe kell tenni a gazdaság külső egyensúlyi helyzetét. Eközben pedig a jogállamisági eljárás esetében nagyjából szépen lassan mindenki tisztába került azzal, hogy hogy is működhet ez a folyamat, és hogy bizony-bizony azért közel sem annyira tragikus a helyzet, mint amennyire az első hírekben ez az egész tűnt. Innentől kezdve ez a fajta kockázati prémium szépen lassan elkezdett eltűnni, nem teljesen, ezt onnan tudjuk, hogyha megnézzük például a régiós árfolyamokkal szembeni alakulását a forintnak, akkor azt látjuk, hogy bizony itt a lengyel zlotyival szemben volt egyfajta erősödés, tehát nem csak az euróval szemben, de más régiós fizetőeszközökkel szemben is erősödött a forint, de azért még nem értük el itt a választások előtti szintet. Vagyis, hogyha ezt elfogadjuk, akkor kijelentett, hogy valami már eltűnt a kockázati prémium sokból, de még mindig nem az igazi a helyzet. Van itt még egy mögöttes tényező, ami befolyásolta a forint erősödését, vagy pontosabban támogatta a forintot az elmúlt időszakban. Nos, én azt gondolom, hogy a folyamat mögött a külső egyensúly alakulása, sőt, tovább megyek egy lépéssel, a globális nyersanyagárak, energiaárak alakulása áll. Ugyanis, hogyha megnézzük az elmúlt nagyjából 3 hónapot, akkor azt látjuk, hogy például a tőzsdei áralakulás, akár a gáz esetén, akár a villamos energia árak esetén, bizony-bizony nagyon komoly együttmozgást mutat a forint árfolyamával. Ugyanakkor vannak a kiugró csúcsok, az extrém csúcsok, mint a visszaesések, a mélypontok az euroforint árfolyamában, illetve itt az energiatőzsdei mozgásokban. Vagyis nagyjából sejthető, hogy ugyanaz a sok mozgatja mind a két tényezőt. És emögött a külső egyensúly húzódik meg. Az indok pedig az, hogy Magyarország kisnyitott gazdaságként és igen komoly energiaimportőrként nagyon-nagyon kitett az energia árak alakulásának. Amikor megemelkedik a gázár, megemelkedik a villanyenergia ára, vagy a villamosenergia ára, amikor megemelkedik a gázár, megemelkedik a villamosenergia ára, akkor bizony az történik, hogy alapvetően a folyófizetési mérlegünk egyenlege romlani fog. Hiszen az import forintban nézve igen jelentősen megdrágul majd, és hát gyakorlatilag a piac ezt a folyamatot kezdi el beárazni. Ugyanis, hogyha azt nézzük, hogy egyre többet kell fizetni az adott nyersanyagért, és erre nekünk szükségünk van, akkor bizony-bizony, hogy emelkedik az ár, ugye euróban egyre több áramlik ki a magyar gazdaságból, vagy euróból egyre több áramlik ki a magyar gazdaságból, miközben az export továbbra is korlátozott, és pláne itt a szankciók lebegtetése miatt megugró energia áraknál, hát arról is kell beszélnünk, hogy ez azért visszafoghatja az ipari termelést és az ipari exportot, vagyis van egy nagyon komoly euró kiáramlási sok, és van egy negatív beáramlási sok, vagyis felborul még jobban az egyensúly, és természetes cashflow formában egy forint gyengülés alakul ki, hiszen több euró áramlik ki, mint amennyi valuta beérkezik, külföldi fizetőeszköz beérkezik az országba. Ezt a folyamatot persze nagyon jól ismerik és tudják a nemzetközi befektetők is, és alapvetően, amikor erre a folyamatra ránéznek, akkor azt mondják, hogy hát bizony, hogyha ez a folyamat egyre tartósabb lesz, és így alakul, akkor azért a forint is tartós nyomás alatt lesz, egy folyamatos leértékelődés várható, és innentől kezdve a logikus lépés a forint sortolása, vagyis a forinttal szembeni pozíciók felvétele. Tehát innentől kezdve láthatjuk azt, hogy amikor megugrik az energiára, ezzel együtt elkezd gyengülni a forint árfolyama. És az elmúlt nagyjából másfél hétben pedig pontosan azt láttuk, hogy némi megnyugvás volt az energiapiacokon, elkezdett rendszerűen csökkenni a villamosenergiára, a gázára, és nagyjából ezzel párhuzamosan elkezdett erősödni a forint is, például az euróval szemben. Vagyis jelen pillanatban igazániból két tényező hajtotta fel a forint árfolyamát. Az egyik a kockázati prémium részbeni kiárazódása, a másik pedig az, hogy egész egyszerűen az energia ár sok mérséklődött némileg, na nem túlten teljesen, de azért azt mondhatjuk, hogy valamiféle visszaigazodás bekövetkezett. És ebből mi következik a jövőre nézve? Nos, alapvetően azt mondhatjuk, hogy ha folytatódik itt az energia árak, az energia hordozók árának a mérséklődése, akkor azért itt a forint tud még egy kicsikét erősödni, de a kockázati prémium akár a jogállamisági eljárás, akár a politikai kockázatok, kérdések tükrében megmaradhat. Vagyis én azt gondolom, hogy rövid távon inkább ez a 370 körüli euróforint árfolyam az, ami elképzelhető, ez szolgál majd gravitációs vonalként. Viszont amikor bekövetkezik majd a csúnyán fogalmazott deeszkaláció, vagyis esetleg véget ér a háború, és elkezd beszakadni a gázára, az energia ára, akkor talán láthatunk egyfajta visszaigazodást a forint piacán is, és elképzelhető lesz, hogy megint el tudjuk érni a korábban látott 355-360 körüli szinteket. Ugyanakkor ennek lehetőségét addig nem látom biztosítottnak, amíg a háború fennmarad, úgyhogy ezért is mondom, hogy rövid távon, amíg a háború tart, inkább a 370 körüli euró árfolyam tűnik valós és reális előrejelzésnek. Nos, köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, és bízom benne, hogy hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!